3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A politikus egy interjúban arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni. Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelő helyen keresztül Jordániába. Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizzair közölte, hogy elkezdi sűríteni Sharm el-Sheikhi járatait, heti 3-ról 10-re emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül. Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítanak 90 fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogják hozni, tette hozzá Szijjártó Péter. Azért Jordániából, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok. Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése az ország kritikus infrastruktúrájának megerősített védelmére. Az MH Kis József 86. helikopter dandár állománya a Nyíregyházi repülőtéren lát el feladatokat, biztosítva az ország keleti térségének légi védelmét. A szolnoki dandár műszaki és repülő személyzeti állománya Airbus helikopterekkel települt ki Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye székhelyére. A kitelepülés célja, hogy a megerősített földi és légi jelenléttel garantálják az ország kulcsfontosságú infrastruktúrájának, különösen az energetikai létesítmények biztonságát. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a múlt héten jelentette be, megduplázták az ország keleti részébe telepített helikopteres képességet. Frejták Péter őrnagy, az MH Kis József 86. helikopter dandár helikopter pilótája elmondta, a kijelölt erők és eszközök a belügyi szervekkel szoros együttműködésben látják el az őrzési és védelmi feladatokat mind földön, mind a levegőben. A helikopteres egység elsősorban légi és légvédelmi feladatokat végez. Ide tartozik a drónok elleni védelem, valamint az ismeretlen, beazonosítatlan légi járművek azonosítása, elfogása, szükség esetén földre kényszerítése. A rendelés állományt és a cégek véleményét figyelembe véve 2026-ban a termelés enyhe csökkenésére készül az építőipar. Az ágazat számára a lakásépítés és felújítás lehet a kitörési pont, állapítja meg elemzésében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szövetség szerint a lakásfelújítást az otthonfelújítási program és a vidéki otthontámogatási program erősíti. Az otthonstart programban pedig idén mintegy 25 ezer új lakás lehet kivitelezés alatt, ami 800 milliárd forint többlet megrendelést jelenthet. Az építési ágazat 2026. évi súlyponti problémái, javaslatok ezek megoldásához című szakmai anyagban az építőipar előtt álló kihívások között nevezték meg a hatékonyság növelését, a szakemberhiány kezelését és a digitalizáció erősítését. Célként fogalmazták meg, hogy az építésgazdaság import kitettsége a mostani 48%-ról néhány éven belül érdemben csökkenjen. Ennek elérése érdekében indokoltnak tartják a hazai építőanyaggyártó vállalkozások beruházásainak támogatását. Az EVOSZ jelezte, az építőipar területére kevés szakember kerül ki az iskolarendszerből, eközben mintegy 20 000-rel többen mennek nyugdíjba a szakmából, mint amennyien belépnek az építőipari munkaerőpiacra. Balla Eszter a Centrál Színház társulatának tagja kapta idén a Tompos Kátya díjat, amelyet a Budapest Kongresszusi Központban megrendezett emlékkoncert keretében adtak át. Közölte a díjat létrehozó Tompos Kátya alapítvány. Az elismerést a 2024-ben tragikusan fiatalon elhunyt Tompos Kátya emlékére alapították, és olyan fiatal előadó művészeknek ítélik oda, akik művészetükben az ő szellemiségét és sokoldalúságát képviselik. Idézték fel a közleményben. Az elismerést második alkalommal adták át. Eszter személyiségében és tehetségében is megidézi Kátya szellemiségét és elhivatottságát. Úgy a színházi, mint a filmes vagy zenei előadó művészeti ágakban. Olvasható az indoklásban. A díjra a jelöléseket a magyar nyelvű színházi társulatok terjesztik fel, a díjazottról az alapítvány kuratóriuma dönt, amelynek tagjai között olyan elismert színészek szerepelnek, mint Básti Juli, Hrutka Róbert és Szemenyei János.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Voltam már, szúrozták a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, elszálltató kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül. Lennék még történetben kerekség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kókai Nagy Viktor teológus, a debreceni teológia tanára, akivel a Sárospataki Keresztyén filmes szemináriumról beszélgetünk.
Ezzel jó példával szeretnénk előjárni, hogy a filmek nem pusztán azért vannak, hogy megnézzük, aztán kijövünk a moziból és hazamegyünk, hanem ha van rá mód és lehetőség, akkor úgy tud működni igazán egy film, hogyha utána beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk föl egymásnak. Nyilván ehhez olyan filmek is kellenek, amik ezt lehetővé teszik, de általában azt láthatjuk, hogy még a blockbuster filmek is képesek. Nem mindegyik, de sok képes kihozni társadalmi problémákat, képes feltenni kérdéseket, amik egy adott esetben egy hívő ember számára is relevánsak tudnak lenni.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Kókai Nagy Viktor. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Ez a föld megjelöl, meg is öl, legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Ez a föld megjelöl, meg is öllegelő, megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az ifjúság lesz a témája a harmadik magyar interfilm szemináriumnak Sárospatakon. A program egyik filmje a Kicks lesz. Ez a film 12 éven keresztül kíséri végig a főszereplő fiatal életét. Az alkotás érinti azt is, amikor a főszereplő néhány társával meggyújt egy matracot, amely a Budapesti Rádai Kollégium kiégéséhez vezetett. A szeminárium résztvevői szintén közösen nézik meg a Véletlenül írtam egy könyvet, és a Mesék a zárkából című filmeket is, mindegyik után beszélgetések is lesznek. A programra március 10-ig lehet jelentkezni. A részletekről Kókai Nagy Viktorral, a debreceni és a Révkomáromi Teológia egyetemi docensével, az Interfilm tagjával beszélgettünk.
Én kérek elnézést, hogy minden beszélgetésünket úgy kezdem, hogy picit ágyazzunk meg az egésznek azzal, hogy ki is áll az egész mögött, és mi az az Interfilm, de még mindig az az érzésem, hogy mi hiába beszélgetünk évente néhányszor zsűri nyomán, filmszeminárium nyomán az Interfilmről, azért még mindig nem éri el azt a kritikus tömeget, hogy mindenki tudja, hogy mi az az Interfilm. Szóval ezért kérdezem, mi az az Interfilm?
Az Interfilm ugye egy nemzetközi filmes szervezet, amit az 50-es években alapítottak protestáns egyházi vezetők, Hollandiában egyébként, és azzal a céllal jött létre, hogy a filmek és az egyház között hidat verjen. Először szemináriumokkal próbálkoztak, majd megjelentek a filmfesztiválokon is, és egyre több filmfesztiválra hívják zsűrizni az Interfilmet, együtt a katolikus társszervezetével, a Cygnisszel, és általában ökumenikus zsűri néven szoktak megjelenni. Most a sajtóból leginkább Berlinálé kapcsán értesülhettünk róla, hogy ott is működik ökumenikus zsűri. Bár most ugye nem magyar filmet díjaztak, de évekkel ezelőtt az ökumenikus zsűri díját előbb kapta meg a Nyedi Ildikónak a Testről és lélekről, mint az Aranymedvét.
Oké. És a beszélgetésünk apropója pedig az, hogy Sárospatakon filmes szemináriumot rendeznek az Interfilm Magyarország tagjai. Ezúttal az ifjúság lesz a fókuszban, de egy lépéssel itt is hátrébb. Miért szerveznek filmes szemináriumot? Mi itt a cél ilyenkor? Filmes szakemberek és lelkészek összehozása, vagy kifejezetten inkább teológusok összehozása? Miért pont a Sárospataki Hittudományi Egyetem a helyszín?
Az ötlet az évekre nyúlik most már vissza, ez a harmadik ilyen szemináriumunk lesz, két évente rendezzük Sárospatakon, és igazából eredendően az volt az ötlet, hogy valami nemzetközit csinálni. És arra törekedtünk, hogy legalább 2-3 külföldi előadó is legyen a szemináriumon. Most egy kicsit változtattunk ezen a koncepción, mert azt látjuk, hogy a nyelvtudás hiánya miatt nem jönnek el sokan a szemináriumra, ezért idén csak egy külföldi előadó lesz, és az ő előadását, amit angolul tart, ki fogjuk osztani a fordításban, illetve a kérdésekben segítünk a résztvevőknek, hogy tudjanak kérdezni az előadótól. De visszatérve a filmes szeminárium ötletére, az alapötlet az volt, hogy ezt az Interfilm elgondolást, amit kitaláltak, hogy a filmek és az egyház között valamiféle hidat verjünk, vagy egyáltalán vizuális kultúra és az egyház között, ezt próbáljuk magyarosítani, egy kicsit népszerűsíteni ezt a lehetőséget, hogy a filmekkel hogyan lehet evangéliumi üzenetet átadni, vagy hogyan lehet evangéliumi üzenetről beszélgetni egy film kapcsán. Egyáltalán hogyan tud megszólítani egy film a maga vizuális nyelvével, hogy az ember megtaláljon kapcsolódási pontokat mondjuk a saját hitével, a saját teológiai látásával, vagy éppen aktuális etikai, erkölcsi, társadalmi kérdésekkel, amik egyébként keresztény emberként őt foglalkoztatják. Szóval ez volt az alapkoncepció, és akkor ementén próbáltuk úgy fölépíteni ezeket a filmes szemináriumokat, hogy legyen előadás is, tehát legyen olyan, ami inkább a szellemet mozgatja, és legyen film is, amihez viszont extrába hozzákapcsolunk mindig egy pódiumbeszélgetést, tehát nem pusztán arról van szó, hogy megnézünk filmeket, hanem utána szervezett formában meghívott vendégekkel erről beszélgetünk is. Nem sokat, egy fél órát még a film után, mert általában az a probléma, hogy ezek a filmek is már eleve hosszúak, tehát aki rászánja az időt, hogy eljön megnézni a moziba a filmet, utána már nincs sok ideje arra, hogy még beszélgessünk róla, de ezzel jó példával szeretnénk előjárni, hogy a filmek nem pusztán azért vannak, hogy megnézzük, aztán kijövünk a moziból és hazamegyünk, hanem ha van rá mód és lehetőség, akkor úgy tud működni igazán egy film, hogyha utána beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk föl egymásnak. Nyilván ehhez olyan filmek is kellenek, amik ezt lehetővé teszik, de általában azt láthatjuk, hogy még a blockbuster filmek is képesek, nem mindegyik, de sok képes kihozni társadalmi problémákat, képes feltenni kérdéseket, amik egy adott esetben egy hívő ember számára is relevánsak tudnak lenni. Azért Sárospatak, mert Sárospatakon tanít Rácsok Gabriella, aki azon kivételes teológusok egyike, aki filmes témában írta a disszertációját, és így az Interfilmnek is, a Magyar Interfilmnek is alapító tagja, és kézenfekvő volt, hogy ezt a rendezvényt Sárospatakra vigyük el, arról nem is beszélve, hogy Sárospatak nagyon örül ennek a rendezvénynek, és tényleg minden segítséget megad nekünk ahhoz, hogy megszervezzük ezeket a szemináriumokat két évente.
A program minta, tehát hogy megnézni egy filmet, amiről érdemes beszélgetni, és utána beszélgetni, ez egyébként egy ötlet, egy minta arra, hogy hogyan lehet a filmeket egy gyülekezetben is akár felhasználni, és emiatt kérdezem, ha ez így van, hogy akkor mondjuk olyan lelkészeket is várnak erre a programra, akik mondjuk gondolkodnak abban, hogy elindítanának a gyülekezetben egy filmklubot, és akkor láthatnak egy ilyet, hogy ez hogy működik?
Ahogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy film és kereszténység, örvendetes látni, hogy egyre több olyan lelkészbe botlunk bele a környezetünkbe, akik már csinálnak ilyen filmestéket, amikor megnéznek egy-egy filmet ilyen filmklubban, és talán beszélgetnek róla. Nyilván számos lehetőség van arra, hogy egy filmet gyülekezeti körben feldolgozzunk. Sokszor nem is kell az egész filmet megnézni, néha elegendő egy részletet lejátszani belőle, de úgy látom, hogy egyre jobban terjed az a fajta gondolkodás, hogy a gyülekezetben nagy összetartó erőt tud adni, illetve nagyon jól megmozgatja a gyülekezetet, ha havonta egyszer csinálnak ilyen filmestet, amikor bizony leülnek és filmet néznek, és ennek megfelelően beszélgetnek utána a témáról, amit a film előhívott belőlük.
Tehát akkor alkalmas lehet egy lelkésznek muníciót gyűjteni, aki eddig még nem foglalkozott filmekkel, hogy ezen a szemináriumon részt vegyen?
Mindenképpen, illetve azért is jó ezeken a szemináriumokon részt venni, mert olyan filmekkel találkozhat, amiről esetleg hallott, vagy nem is hallott, de nyilván egy válogatás eredményeként került ebbe a programba, ami válogatás alapvetése jelen esetben ugye az ifjúság és a mozivászon kapcsolata, vagy a témájukban olyanok a filmek, vagy a mondani valójukban olyanok, hogy az ifjúsággal foglalkoznak, és alapvetően befolyásolják a képünket arról a világról, ami körülvesz bennünket. Úgyhogy abból a szempontból is érdekesek ezek a szemináriumok, hogy más perspektívát kapjunk amellett, mint amit eddig gondoltunk egy-egy témáról, és nyilván ez segítenek hozzá a rövid előadások is, amik a szeminárium során előjönnek.
Na és akkor mik ezek a filmek, soroljuk föl őket, meg azért egy-két gondolatot is mondjon róluk, hogy miért érdemes azt majd megnézni.
Hát három film lesz idén a terítéken, és mind a hármat a moziban tudjuk megnézni. A Sárospataki mozi együttműködik a szemináriummal most már évek óta, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik. Rendelkezésünkre bocsátják a vetítőtermet, és nyilván utána a beszélgetésnek is ez ad majd helyszínt. Ha sorrendben nézzük a filmeket, akkor először egy egész friss film lesz bemutatva. Véletlenül írtam egy könyvet címmel. Ez egy családi mozinak van beharangozva, és valóban ez a legkönnyedebb film tulajdonképpen a programunkban. Ez egy kiskamasz lányról szól, aki elveszíti az anyukáját, és az apukájával meg a testvérével él együtt, és az írásban találja meg a problémáinak a megoldását. Gyakorlatilag kiírja magából a gondokat, amit a félárvaság jelent számára. Egyébként egy holland regény feldolgozása ez a film, és nyilván rengeteg kérdést fölvet, hogy hogyan tudunk feldolgozni egy veszteséget kiskamaszként, illetve a család miben tud segíteni, miben nem ebben a feldolgozásban. A második film az már sokkal komorabb, bár átmenetet képez a harmadikhoz képest. Ez a Mesék az Árkából című film, ami 21-ben készült. Ennek a témája egészen rendhagyó. Börtönben levő apákról szól, illetve a kapcsolatukról az otthon maradt gyerekekkel. És egy olyan ötleten nyugszik, egyébként elképesztően jó maga az alapvetése a filmnek, hogy ezek az apák mesét írnak a gyereküknek, majd a rendező ezt megfilmesíti úgy, hogy az apák és a gyerekek is játszanak benne. Tehát tulajdonképpen félig ilyen dokumentumfilm, félig meg ugye a mesék megfilmesítése miatt ilyen mesefilmé válik, és nagyon izgalmas, hogy hogyan, egyrészt ugye a kapcsolatok hogyan erodálódnak. Nyilván, ha valaki börtönben van, a családja meg kint, akkor az érzelmi szálak azok erodálódnak óvatatlanul. És hogyan próbálja életben tartani az apa saját magában a gyerekről alkotott képet, a gyerekek hogyan próbálnak ragaszkodni a szülőkhöz, és mindezt a mese nyelvén hogyan hidalja át a rendező. És ennek a filmnek az a különlegessége, hogy a rendező utána maga lesz a beszélgető partnerünk a filmről, akinek Viski Ábel. Az név talán ismerős lehet a hallgatóknak, a Viski család elég jelentős Erdélyben, úgy mint református, és úgy mint ugye, értelmiségi család is. A harmadik film talán a legkomorabbnak az a cím, hogy Kicks, és ez egy dokumentumfilm. Gyakorlatilag egy fiú életét kíséri nyomon, aki Budapesten Ferencvárosban él, 21 néhány négyzetméteres lakásban ötöd magával, és hát milyen eséllyel indul egy ilyen gyermek az életben. Ennek az az érdekesség ennek a filmnek, hogy 12 éven keresztül követi nyomon ennek a gyereknek, aki 8 éves, amikor elkezdődik az egész forgatás, és 20 éves koráig kíséri nyomon a dokumentumfilm az életét. És hát a szomorú aktualitása, vagy kapcsolódása, hogy ez az a fiú, aki a barátaival felgyújtja azt a bizonyos matracot, ami miatt kigyullad a rádai. Tehát ilyen szempontból van egy nagyon karakteres kötődése a református egyházhoz is, ha úgy tetszik. Szóval ez egy megrendítő film, vagy inkább azt mondom, hogy egy nagyon realista film, amelyik rávezet bennünket arra, hogy a szegénységből, a nyomorból a mai Magyarországon nem nagyon van kiút, nem nagyon mobilis a társadalom, és ez nem kell vidéken élni. Tehát általában mi a szegénységet azt kötjük a vidéki élethez, de ugyanilyen nyomorúságos életek vannak Budapesten is. Ez egy ilyen fiú életébe nyújt betekintést. Hát ez nem a legvidámabb téma, viszont egy olyan problémára hívja fel a figyelmet, amivel lelkészként mindenképpen, teljesen mindegy, hogy vidéki lelkészek vagyunk, vagy városi lelkészek, foglalkoznunk kell, és nem utolsóban keresztény emberként is, hogy a fele barátnak a észrevétele egyáltalán már fontos feladat, és a segítése szintén ránk bízatott sok tekintetben. Úgyhogy ez a három film, nem mondom, hogy vidám választás, de mindegyikben hangsúlyosan ott vannak a kérdések, amik a mai Magyarországon megkerülhetetlenek, hogy miképpen tudjuk ezeket a problémákat feldolgozni, ha lehetőségünk van rá orvosolni, és nyilván mindegyikben fontos szerepet játszik a gyerek, az ifjúság, és így kapcsolódik tulajdonképpen a fő témánkhoz.
A harmadik filmnél, amit említett, a Kicksnél, ez egy 2024-es film. Emiatt kérdezem, hogy ebben benne van ez a Rádai Kollégium oldalához támasztott matrac szál, vagy ez csak ön tudja
benne,
a főszereplőről?
Nem, benne van. És gyakorlatilag ugye a film után nem sokkal, ha jól emlékszem, volt az ítélethirdetés. Tehát benne van, igen. Egészen jelenvalóvá teszi, és relevánsa ezáltal a történetet a sárospataki teológián is, hiszen személyesen érintettek vagyunk az ügyben, és nyilván rengeteg kérdést fölvet, nem csak a véletlenül föl is fog vetni a beszélgetések kapcsán, nem csak az eset, hanem az ide vezető út, a tovább vezető út, tehát hogy rengeteg olyan probléma van ebben benne hirtelen, ami érdekessé teheti az utána következő beszélgetéseket.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kókai Nagy Viktorral, a debreceni és a Révkomáromi Teológia Egyetemi docensével, az Interfilm tagjával. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. kettől még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a telephelyfejlesztést támogató programban. A módosítások célja, hogy a vállalkozások igényeihez jobban illeszkedő, vissza nem térítendő forrást nyújtson, magasabb támogatási összeg telephelyfejlesztési lehetőség biztosításával, szélesebb vállalkozói réteg elérésével. Jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szaktárca a vállalkozói visszajelzésekre reagálva újabb kedvező módosításokat hajt végre a tavaly márciusban elindított program pályázati felhívásában. A kormány többek között az alábbi módosításokról döntött: erősebb telephelyfejlesztési fókusz, a kötelező tárgyi eszközbeszerzés arányát 30%-ról 10%-ra csökkentik, ezáltal a 10%-nyi eszközbeszerzésen, a kötelező infokommunikációs fejlesztésen, valamint a projekt szakmai megvalósítását támogató tevékenységeken túl a projekt fennmaradó része teljes egészében ingatlan fejlesztés fordítható, legyen szó akár korszerűsítésről, bővítésről, vagy akár új építésről. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyed évente kell bevallani a TB járulékot és a szochót. Januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai. Függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelem adózás szabályai szerint vagy általány adózóként folytatja tevékenységét, a TB járulékot és szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást már csak negyed évente kell benyújtania, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Jelezték ugyanakkor, hogy a kedvező változás ellenére február 12-éig többen nyújtották be a járulékbevallást, pedig erre már semmi szükség, hiszen a NAV először április 12-én várja valamennyi egyéni vállalkozótól a TB járulékot és szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást. A közlemény szerint a bevallási gyakorisághoz igazodik a szochó és a TB járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-éig kell teljesíteni, de a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. Március 2-án elindult az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelyet Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A több mint egy hónapon át tartó ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek mellett, mint a sonka, a torma, a tojás, a kalács, a zöldségek vagy az alkoholos italok, a tojásfestékek, az édes teasütemények, a baromfi takarmány, az élőnyúl árusítás és még a növény útlevelek vizsgálata is helyet kap. Az államtitkár kiemelte, hogy a tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzés legfőbb célja változatlanul annak biztosítása, hogy húsvétkor is kizárólag biztonságos élelmiszerek kerüljenek a családok ünnepi asztalára. Ennek érdekében a hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kiskereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat, míg a hústermékek, kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A tavaszi szezonális vizsgálatok sorát a tojáscsomagolók ellenőrzése teszi még szélesebb körűvé. Március 3-án ünnepeljük a Vadvilág világnapját, amelynek idén az a célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógy- és aromanövények szerepére, az emberi egészség, a kulturális örökség, a helyi megélhetés és az emberi jólét biztosításában, írta az Agrárminisztérium közleményében. Számos gyógynövényt hazánkban is gyűjtenek, és mintegy 30 ezer hektáron termelnek is. A népi gyógyászatban betöltött kiemelkedő szerepének köszönhetően például Az alföldi kamilla virágzat 2015 óta hungarikum. Az idei rendezvény bemutatja e fajok sokféleségét, tudományra gyakorolt hatásukat, valamint felhívja a figyelmet az élőhelyek elvesztése, a túlhasznosítás és az éghajlatváltozás által egyre növekvő nyomásra is. A minisztérium kiemelte, a gyógy- és aromanövények elengedhetetlenek mind az emberi egészség, mind az ökológiai egyensúly szempontjából. Különös jelentőséggel bírnak a fejlődő országokban, ahol a lakosság 70-95%-a alapellátásban a hagyományos gyógymódokra támaszkodik, és számos gyógyszer közvetlen vagy közvetett hatóanyagai. A gyógyászati célú felhasználás mellett kozmetikai, élelmiszer és luxus cikkiparban történő alkalmazásuk, a talaj stabilizálása, a biológiai sokféleség növelése és a beporzók például a méhek, lepkék számára alapvető táplálékforrások biztosítása által kiemelkedően fontos ökoszisztéma szolgáltatást is nyújtanak.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Something new is yet to come. Both knew nothing can be done. You stuck your heart in my entrance door. I'll let you in, you ask for more. Something new is on the way. Let it burn, let it blaze. Oh, let us get lost in the maze. Let it burn, let it blaze. Let us get lost in the maze.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a harmadik magyar interfilm szemináriumról, amelyet Sárospatakon tartanak majd március 13-án és 14-én. Vendégünk Kókai Nagy Viktor, a debreceni és a Révkomáromi Teológia Egyetemi docense, a szervező interfilm tagja.
A másik említette ugye Viski Ábel nevét, és innen jut eszembe, hogy az akár a fiatalokra nézve is kérdezem, de úgy általában korunk emberére, aki templomba jár és filmet néz. Egy Viski András interjú jut erről eszembe. Egyszer azt mondta, szó szerint nem tudom idézni Viski Andrást, de ez volt a lényeg annak, amit elmond. Őt elég nehéz is szó szerint idézni, olyan különlegesen szépen formálja a szavakat. Szóval egyszer azt mondta, hogy ő gyerekkorában úgy hallgatta az édesapja ige hirdetéseit, hogy közben a templom falán, a hófehér falán látta pörögni a bibliai események történetét, mint egy filmet. És hogy vajon a mai fiatalok, de ezért mondom, hogy akár nem csak fiatalok, tudunk-e még így hallgatni történeteket, hogy nem vizuálisan nem látjuk, vagy milyen hatással vannak a filmek ránk, hogy mondjuk már nem tudunk elképzelni egy bibliai történetet. Erről mit gondol?
Hát szerintem már átfordult egy másik irányba a világ. Annyira markánsan jelen van az életünkben a vizualitás, hogy inkább az a problémánk, hogy túlságosan vizualizáljuk a történeteket. És ez egy nagy kérdés számomra mindig, hogy mennyire helyes ez a vizualizáció, amivel közeledünk egy-egy ilyen témához. Van egy ilyen gondolat bennem, többször kapok megkeresést, hogy beszélgessünk egyértelműen bibliai témájú filmekről, és rájöttem, hogy nem szeretek róluk beszélgetni, mert nincs jó, amit én jónak gondolnék, és pont azért nincs jó, amit jónak gondolnék, mert van egy sajátos képem a bibliai történetekről. Tehát ezt visszük magunkkal, főleg mondom úgy, hogy körülvesz bennünket a vizuális kultúra, és valami miatt nekem mindig kilógnak ezek a filmek abból a világból, ahogy én elképzelem, és ezért nem tetszenek. Tehát sokkal kevésbé szeretem a direkt bibliai témájú filmeket, ezen okból kifolyólag, mint azokat a filmeket, ahol burkoltan van jelen az evangélium üzenete, és ezek teljesen másról szólnak, mondjuk egy háborús film, vagy egy kalandfilm, vagy egy egyszerűen csak valami teljesen más történet elmondó sztori, és a végén mégis az marad meg bennem, hogy ez adott valamit a hitemhez, ez adott valamit a világ nézetemhez. Azt gondolom, hogy a vizuális dolgok azok nem, hogy kikoptak volna, sokkal inkább felerősödtek a mai társadalomban, a mai világban, és sokkal nagyobb hatást gyakorolnak éppen ezért ránk. A nagyobb baj az, hogy nehezebb feldolgozni is ezt a dömpinget. Tehát véletlenül András gyerekkorában a legtöbb vizuális élménye az a mesekönyvekből jött, esetleg a diafilmekből, ha volt ilyen az ő gyerekkorában, ebbe se vagyok biztos. Tehát ez egy egész más vizualitás volt, mint a miénk, a mostani.
És ha már itt a konkrét bibliai tematikájú filmeket említette, akkor ugye lesz a programjuk szerint a Kiválasztottak című Jézus életét feldolgozó sorozatról is szó a filmszemináriumon, akkor erről nem annyira jó az ön véleménye, vagy vitára érdemesnek találja, vagy mit gondol erről az alkotásról?
Hát kíváncsi vagyok, hogy a Kányádi Gyuri mit fog mondani erről. Ő színházi ember alapvetően, úgyhogy érdekel nagyon a véleménye. Én elkezdtem nézni a sorozatot, és borzalmasan banálisnak gondoltam. Elkezdtem nézni, megnéztem egy részt, két részt, három részt, talán még négyet is, és úgy álltam föl a laptop elől, hogy hát, ezt én nem nézem tovább. Annyira banális volt a megközelítés. Persze lehet, hogy ez már ilyen teológus ártalom, hogy több információt szeretnék kapni egy filmtől, mint amit bele tudnak szuszakolni egy átlag néző kedvéért. Nem tudom. Nekem nem tetszett. És én nagyon kíváncsian várom ezt az előadást. Arról nem is beszélve, hogy ugye Kányádi György Tamás karakterét veszi ki a sorozatból, aki egyébként bibliai szempontból egy nagyon izgalmas tanítvány karakter. Ugye a hitetlen Tamás ragadvány név miatt, ami persze nem így van, mert a többiek is ugyanolyan hitetlenek voltak, csak az volt a szerencséjük, hogy ők ott voltak az első, Jézus első megjelenésénél. Szóval izgatottan várom ezt a rövidke előadást. Ugye ezek az előadások ezek nem hosszabbak 40-45 percnél, kivéve az első előadást, amelyik egy órás lesz, mondjuk így a main paper, ahogy a művelt magyar mondja, ez lesz az angol nyelvű előadás, amit egy svéd professzor fog tartani a körünkben.
Egy-két technikai info, mikor lesz pontosan a szeminárium, milyen jelentkezés szükséges, hol lehet ezt megtenni?
A regisztráció az a Sárospataki Teológia honlapján érhető el, és március 10-éig várják a regisztrációt. Ez nem azt jelenti, hogy regisztráció nélkül nem lehet részt venni például a filmvetítésen, ami bekerül a hivatalos mozi műsorba, a Sárospataki mozi hivatalos műsorába. Inkább arról van szó, hogy mi szeretnénk látni, hogy hány emberrel számoljunk az előadó miatt, stb. Maga a rendezvény pedig március 13-14-én lesz, tehát a március 15-i hétvége előtt. Van olyan film, amit este nézünk, és van olyan, amit délelőtt, és utána kapcsolódnak hozzá a beszélgetések, illetve az előadások.
És akkor jól értem, hogy az is lehet, hogy akár valaki csak egy filmvetítésre megy el a Sárospataki moziban, mondjuk egy helyi lakos valamelyik érdekli, megnézheti, meghallgathatja az erről szóló beszélgetést.
Így van, így van, így van, így van. Ja, és természetesen ingyenesek a vetítések is, tehát ezt az Interfilm állja, illetve a mozi nagyvonalú támogatásának köszönhető.
Oké, és egy utolsó kérdés még Sárospatakhoz. Ott a teológusok érdeklődnek a program iránt? Tehát ja, messziről is jönnek emberek, de ha már Sárospatakon van a program, akkor az ott tanuló teológus hallgatókat sikerül megszólítani.
Eleve nehéz a teológus hallgatókat bármelyik teológián megszólítani. Sokszor az érzésünk, hogy túl vannak abból a szempontból terhelve, hogy szemben egy átlag egyetemistával rengeteg a hétvégi programjuk. Ugye vannak kötelező hétvégi programok, ezért sokszor azt látjuk, hogy menekülnek a extra programok elől, csak hogy nyugodtan teljen a hétvége. Az biztos, hogy fáradtságos munka megszólítani ezeket a fiatalokat és ott tartani, de nagyon reménykedünk benne, hogy minél többen lesznek. Egyébként az elmúlt év tapasztalat, illetve a két évvel ezelőtti szeminárium tapasztalata az az volt, hogy 2-3 sárospataki teológus hallgató mellett legnagyobb örömünkre 4 kolozsvári teológus is megjelent a rendezvényen, akik direkt erre érkeztek Kolozsvárról. És hát próbálunk ugye Debrecenbe is azért némi reklámot csapni ennek a szemináriumnak, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy 5-6-8-10 teológus hallgató is ott lesz a hallgatóságban.
Oké, és akkor a beszélgetés legvégére elrugaszkodva a szemináriumtól szeretnék még kérdezni valamit a filmek tekintetében. Nem tudom, az mennyire könnyű vagy nehéz kérdés, vagy mennyire állandó a válaszom, ezt már máskor is kérdeztem, de kíváncsi vagyok, hogy van ebben változás. Van kedvenc filmje önnek, mint aki sokat foglalkozik filmekkel? Lehet egyáltalán kedvenc filmje, vagy az olyan, mint a gyerekeink, hogyha több van, akkor nem igazán mondhatjuk, hogy van kedvenc?
Hát sok kedvenc filmem van, ami nagyon sokat adott nekem. Igazából a legutóbbi időszakban, mondjuk az elmúlt 2 évben, hogyha a szemináriumra visszatekintünk, 2 évvel ezelőtti szemináriumra, akkor hát a magyar filmek közül nekem talán a legtöbbet a Természetes fény adta, ami egészen meghatározó film élményt jelentett számomra. Ha meg a nemzetközi porondon nézzük, akkor nagyon-nagyon-nagyon szép film, vagy jó film, vagy nem tudom mi a megfelelő szó rá, Wim Wendersnek a Beautiful Day című filmje. Úgyhogy ez a kettő lenne, amit most így az elmúlt, mondjuk így 2 évből fölhoznék példaként. De most nagyon nagy érdeklődéssel várom, sajnos még nem láttam a Csendes barátot, Enyedi Ildikó új filmjét, illetve a Nemes Jeles Lászlónak az Árva című filmje is nagyon érdekel.
Azok közül, amiket látott, mondjuk a Beautiful Day, az miért kiemelkedő?
Elképesztően jónak gondolom azt, hogy egy teljesen átlagos életet, egy WC-tisztító munkás élete Japánban, egy meditatív történetét tud tenni Wim Wenders. Most arról nem beszélek, hogy a nyilvános WC-k úgy néznek ki Japánban, hogy az ember ott tölteni az egész napját, annyira tiszták és rendezettek, mert nyilván ez egyszerűen a társadalmi másság, hogy máshogy figyelnek oda a köztulajdonra. Maga a sztori roppant izgalmas, hogy egy teljesen szürke hétköznapi életben hogyan jelenik meg a rutinban a meditatív csend, miért fontos a rutinba kihasználni a pillanatokat arra, hogy az ember elgondolkodjon az élet folyásán, egyáltalán mitől válik széppé a monotonitás, hogyan tud építő lenni. Mi általában, ami monoton, azt nem szeretjük, vagy nem tudatosítjuk magunkba, hogy szeretjük. Ez a film meg arra világít rá, hogy egy teljesen monoton életben hogyan jelenik meg a szépség, mitől válik izgalmassá a monotonitás. Egyébként a személyes tapasztalatom az az, hogy nem nagyon szeretem a vizsgaidőszakokat az egyetemi oktatásban, és nem azért, mert alapvetően úgy gondolom, hogy a vizsgákon tulajdonképpen a tanárt mérik meg, nem a diákot, mert nyilván a diák eredményei a tanár munkájának az eredményei, hanem azért, mert felbomlik a heti rutinom. Utána már jó, vizsgaidőszak után már jó, mert akkor van ugye szabad, attól függ, hogy téli vizsgaidőszak vagy nyári vizsgaidőszak, utána átáll az ember egy ilyen szabadságüzemmódra, de a vizsgaidőszak az pont az, amikor ez a rutin, ami egyébként meghatározza a heteimet, hogy vonatra szállok, elmegyek Debrecenbe, megtartom az órákat, ott alszom, másnap is órát tartok, majd hazavonatozom. Tehát ez a fajta rutin, ez ad egyfajta nyugalmat, egy tervezhetőséget, egy nyitottságot, akár a csendre is, vagy az effektivitásra. Szóval, hogy amikor fölborul ez a rutin, akkor én is azt érzem, hogy kicsit olyan kaotikussá válik a vizsgai időszakok ideje, amikor nem minden héten kell menni, amikor nem azon a napon kell menni, mert másnapon vizsgáztatok. Szóval fölbomlik ez. És ez a beautiful day, ez pont attól válik beautiful-lá, csodálatos nappá, mert megmarad ez a meditatív monotonsága, és mégis tartalmassága.
Akkor ha most párhuzamot vonunk az ön élete és a japán WC tisztító élete között, akkor ilyen bulvárosan lehetne ennek a beszélgetésnek azt a címet adni, hogy a debreceni teológián való tanítás az olyan Kókai Nagy Viktornak, mint ennek a japán férfinak a WC takarítása?
Hát nyilván nem. Nyilván ez azért így túlzás lenne, mert én emberekkel foglalkozom, ő meg pont az emberek társaságát kerüli, és attól rászkódik meg ez a szilárdnak hitt élet, hogy betoppannak emberek, és ez ami őt kizökkenti. Tehát nálam azért nem ennyire súlyos a helyzet, de a film maga nekem ezt nagyon szépen előhozta, hogy én is szeretem a monotonitásnak azt a ritmusát, ami lehetővé teszi a nyugodt munkát, a gondolkodást. Tehát van ebben valami jó, ami hoz egy ilyen rutint az ember életébe, az hoz egy olyan nyugalmat. Egyébként valószínűleg ezért jó a futás is, mert a futás is annyira monoton mozgás, hogy közben tud az ember gondolkodni, vagy bármi úszás, tehát amit hosszú távon csinál az ember, az ettől válik felemelővé, hogy a fizikális terhelés mellett a szellem tud dolgozni. Ha már nem a túlélésért küzd az ember a futás közben, akkor ez nyilván hoz egy ilyen meditatív állapotot, és ezért válik élvezhetővé.
Hát akkor kívánjuk a hallgatóknak, hogy nézzenek filmeket és gondolkodjanak róluk. Egyébként én ezt a Beautiful Day-t a múltkori ajánlás alapján megnéztem, és szerintem érdemes megnézni, úgyhogy csak csatlakozom az ön véleményéhez.
Ugye, hogy mennyire szép film, tehát érdemes oda szánni azt az időt, hogy megnézze az ember. Köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkit szeretettel várunk Sárospatakon a filmes szeminárium március 13-án és 14-én, és akinek kedve van, az tényleg regisztráljon is március 10-éig a Sárospataki Teológia oldalán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kókai Nagy Viktor teológust, a debreceni és a Révkomáromi Teológia egyetemi docensét, az Interfilm tagját hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Nézhetem a papírsárkányt kergető nagy
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A szívnek nincs akadály, mert